Egy kedves barátom kapott egy olyan álmot, amelyben azt látotta, hogy lövöldözés tört ki egy templomban, aminek következtében sokan elvesztek. És nyilván, mint tudjuk, az álmok elsősorban lelki értelemben értelmezhetők, de ugyanakkor azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy ilyen már történt, emberek. Ilyen már történt, történt nem csak Amerikában, történt Európában is. És egész könnyen megtörténhet ezután is. Hogy miért? Azért, mert az emberek olyan lelki állapotban vannak, az emberek el vannak torzulva, az emberek lelke el van torzulva. Nagyon sok figyelmeztetést kaptunk, és nagyon sok figyelmeztetést adott a mindenható Isten a világnak arra vonatkozóan, hogy a vallások elbuktak, és a vallások istentelenségben, istentagadásban tartják az embereket. Arra kérdésre a válasz, hogy az Úristen megengedi-e, hogy ilyen történjen, megengedheti-e, hogy ilyen történjen, akár Magyarországon is, akár Székelyföldön is. A válasz az, hogy igen, mivel hogy ő nem akarja, hogy ezen a földön vallásos zombik éljenek, vallásos zombik biorobotok népesítsék be a földet. Ő azt akarja, hogy támadjunk fel lélekben, legyünk élők, legyünk gyermetegek. Viszont a vallás nem ezt a célt szolgálja, mint ahogy mondhattuk már sok alkalommal eddig. Én most bejátszanám ezt a rövidke álomképet, amit megosztott a kedves barátom, és utána bejátszok egy másik beszélgetést, amelyben nyilvánvalóvá van téve az, hogy miért történhet ilyen, és miért engedi meg a mindenható Isten, hogy ez megtörténjen. Mint tudjuk, hogy ilyen lövöldözések, tehát nem csak templomokban, hanem iskolákban, egyetemeken is történtek mostanig, és ezután is fog történni. Mivel, hogy az emberek minden figyelmeztetést figyelmen kívül hagyva egyszerűen nem keresik az igazságot, nem keresik az élő Isten szavát, hanem továbbra is embereket követnek, elöljárókat követnek, vallási, politikai és más tekintélyeket követnek.
Az álomban még nem volt ilyen álmom, látomást láttam. Tudtam, hogy ez egy látomás. Az álmon belül. És a látomásban azt láttam, hogy egy templomban van egy összejövetel, és azon az összejövetelen egyszer csak fegyveres emberek bemennek, és sok embert, sokakat lemészárolnak. Ezt a szörnyűséges képet láttam. Majd később azt a képet láthattam, hogy ott vagyok ezen a helyszínen, ahol a látomás történt. És lélek által tudtam és érezhettem, hogy most már induljak erről a helyszínről, menjek el, mert itt fog történni a vérontás. Szólhattam a többieknek, figyelmeztettem őket, hogy látomásban mit láttam, elmondtam nekik, és hogy menjenek haza. Mindenki hagyja el a helyszínt. De sajnos nem figyeltek rám, és tovább mulatoztak, ünnepeltek valamit. De bíztam abban, hogy lesznek majd emberek, akik meggondolják magukat, és még időben hazaindulnak. Elindultam egyedül, hazafelé vezető úton, ami egy dombon fölfelé vezetett. Poros volt az út, de hálás volt a szívem, hogy Isten, milyen hatalmas, hogy előre figyelmeztet, hogy megóvjon a veszedelemtől, a bajtól. Isten, hatalmas Isten. És hátrafordultam, és örömmel láthattam, hogy voltak még emberek, akik elindultak hazafelé. De sajnos olyan embert is láttam, aki vissza akart fordulni. Mikor próbáltam neki mondani, hogy ne tegye, és tartson ki, és menjen, induljon hazafelé. Isten azt szeretné, ha úgy bíznánk benne, ahogy a gyermekeink, kisgyermekek bíznak a szüleikben, semmit nem kételkedve, afelől, hogy holnap lesz-e tiszta ruha, vagy lesz-e mit enni reggelire, vagy miből lesz a holnap utáni ebéd. A gyermek bízik az atyában, semmit nem aggódva, és nem kételkedve benne. Isten ebben, és ezzel az álommal is megmutatta, hogy ő tudja figyelmeztetni a gyermekeit, mindenkit, aki tőle kéri az útmutatást, aki meri rábízni Isten vezetésére az életét, mint ahogy Lótot és családját kivezette Isten a veszedelemből és a halálból, a kénköves eső elől. Így képes mindenkit megoltalmazni az Isten jósága, gondviselő szeretete, a bizalmunkat Istenre és Istenbe helyezzük. Mert nincs más igazi oldalom, mert ő az élet. Dicsőség és hála Isten.
Azt mondta az a kedves gyermek, hogy vérontás történt a templomban, és ugye mondtam azt, hogy ezeket az álmokat elsősorban lelki értelemben kell érteni. Mit jelent a vérontás lelki értelemben? Mi a lelki jelentés a vérontásnak? Mint tudjuk, a vérben van a lélek, és ezt nem csak a Bibliából tudjuk, hanem aki volt disznóvágáson tudja, hogy amikor a disznónak a vérét elengedték, az meghalt, megdöglött. Tehát Tehát a vérben van az emberek lelke. Igazából, amikor vérontásról beszélünk, akkor valójában lélekontásról beszélünk. És drága embertársak, ez már most történik a templomokban. Ez már most történik a vallásokban. Az elbukott kereszténységben, ahol az embereket mély altatásban tartják, magtalanságban tartják, elrejtve előlük azt a tényt, hogy van újjászületés. És hogyha az megtörténik az emberrel, akkor őt, a mindenható Istennek a lelke vezeti. És ugye ezzel szemben az történik a templomokban és nagyon sok gyülekezetben, hogy az emberek beviszik a lelküket oda, és a lelkükből, az ő életük idejéből, életük erejéből fenntartják ezeket a halott rendszereket. Tehát a lelküket adják oda, hogy ezek a rendszerek működjenek. Tehát vérontás történik, lélekontás történik. És hát arra a kérdésre, hogy ez a szó legszorosabb értelmében megtörténhet-e, a válasz nyilván az, hogy igen, már megtörtént. Nem csak Amerikában, nem csak nyugaton, hanem ez a világ minden táján megtörtént, Indiában is megtörtént, Franciaországban is megtörtént, hogy valóságos vérontás, tehát fegyveres lövöldözés történt a templomban. És ez nyilván nem csak a templomokban, hanem iskolákban és köztereken is megtörtént már. És hogy Isten ezt miért engedi meg, arra a kérdésre a válasz az, hogy azért, mert egyszerűen elfordultunk tőle, nem akarunk feltámadni, nem akarunk élni, megtagadjuk a lelket, megtagadjuk az igaz vért, ugye az igaz lelket, a Krisztus vérét úgymond, abban van a lélek, és minket nem érdekel az élet, minket az ember követés érdekel. És most bejátszanám azt a felvételt, ami nyilvánvalóvá teszi azt, hogy igen, ez történik, és bármikor megtörténhet az, hogy valaki megőrül, vagy valami történik vele az ő fejében, és a szó legszorosabb értelmében is megteszi azt, hogy bemegy egy templomba, és ott lövöldözni kezd.
És azt kell mondanom, hogy a háború az már zajlik. Itt naponta szembeülök azzal, hogy hány meg hány ember hal bele, vagy válik gyilkossá az amerikai álom következményeképpen. Pont a napokban történt, hogy egy 17 éves fiú, normális család, tehát amit most el fogok mondani erről a fiú életéről és a családjáról, az ahogyan prezentálva volt az ismerősök, a szomszédok, a tanárok, a közösség szempontjából. Tehát itt egy olyan családról van szó, a fiú családjáról, akinek az életét szinte mindenki kívánta abban a lakóközösségben, abban a városban, ahol éltek. Volt neki egy testvére, egy 12 éves fiú, egy anyuka, egy apuka. Az apuka 51 éves volt, az anyukája 49. Megvalósította az amerikai álom életet az anyuka és az apuka, tehát sikerült nekik az Ádám projekt, az elbukott Ádám projekt. Az apuka építkezéssel foglalkozott, egy gyönyörű szép villát mutattak be, amit ő épített saját kezüleg, tisztességesen fizette az adókat, tehát makulátlan volt az ő élete emberi szempontból. Tehát külsőleg a felszínen gyönyörű nagy villa, semmi nem hiányzott belőle, a legultramodernebb felszerelésekkel, napenergia panelek voltak a ház tetejére, ugye felszerelve, tehát mindenük meg volt A-tól Z-ig. Az anyuka sem volt az a fajta, aki kihasználta volna ezt a lehetőséget abban az értelemben, hogy élősködött volna a férjén, mert hát neki is volt egy jó szakmája, ő kereskedő volt, és egy sikeres ruha üzletet, hálózatot működtetett abban a közösségben. Tehát mind a ketten úgy az apuka, mind az anyuka sikert sikerre halmoztak, és ehhez képest eléggé egyszerű életet éltek. Tehát nem csak azon gyümölcsökért irigyelték az emberek, amiket elérhettek anyagilag, hanem mint szerény életmódot is, amit kívülről láthattak tőlük. Nem látták őket sosem vitázni, veszekedni, nem voltak félrelépések. Tehát valóban röviden, tömören megvalósulhatott ennek a családnak az elbukott Ádám projekt. Két gyönyörű fiúgyermek, az egyik 12 éves, a másik 17, mindketten nagyon jó eredményekkel végezték a tanulmányaikat, és tehát szinte kitűnőek voltak a tanulmányaikban, nem volt rájuk panasz sem az iskolatársak részéről, sem a tanítók részéről, és pár napja ünnepelték az apukának az 51. születésnapját, és amikor a vendégsereg elvonult, és mindenki nyugovóra tért, hogy az ünnepségnek a fáradalmait kipihenhessék, akkor egyet gondolt a 17 éves fiú, kiment a konyhába, és vette a konyhakést, kezdte a 12 éves fiú testvérével, lemészárolta, utána következett az anyuka, és utána az apuka. Annyira hidegvérrel csinálta ezt, vitte véghez ezt az egészet, hogy miután befejezte a családja lemészárlását, fölhívta a rendőrséget, betelefonált, és azt mondta, hogy jöjjenek ki sürgősen, mert meggyilkolta az apját, és már elő is készített egy verzióját annak, hogy hogyan úszhatja meg ezt az egészet. Mikor a rendőrök megérkeztek és felvették a vallomását, akkor azt hallott ezt a fiú, hogy arra ébredt az éjszaka közepén, hogy sikoltozás van a házba, és mire ő kijött a hálószobából, akkorra már az apját egy késsel a kezébe a konyhába találta, és mellette hevertek az öccse meg az anyukája, és ennek a látvány, ez a látvány hozta ki belőle azt a haragot, amivel nekirontotta az apjának, és halálra verte. Hát a nyomozók nagyon gyorsan rájöttek a körülmények képeiből, hogy nem áll össze a kép a vallomással és az ott talált szörnyűséggel. Úgyhogy pár órás vallatás után a fiú mégis megvallotta, hogy az egész mészárlást ő vitte véghez, és kérdezték tőle, hogy mi indokolta ezt az egészet, és az volt a válasza, hogy igazából ő ezt már egy ideje, hogy tervezi, ilyen gyilkos gondolatok járnak a fejébe, mivel hogy ő úgy érzi, hogy mellőzve van, hogy őt nem érti meg senki, és nincs akivel megbeszélje az ő belső dolgait, amiről hát nem beszélt, mert gondolom, hogy ez a 17 éves kor változásai lehettek emberileg, viszont Isten rávilágított arra, hogy nem pontosan ez zajlott be a fiúba, hanem teljesen más. Tehát a fiú nem bírta elviselni a képmutatást, azt az amerikai álmot, amit kifele mutattak, és ugyanaz történt, mint ami történt az Édenbe. Tehát nem az Édenen kívül, amikor már megvolt Káin és Ábel. Egy szóval így fejezte ki a fiú, hogy nem bírta elviselni a szüleinek a boldogságát, és ezért gyilkolta meg, más indoka nem volt, ő már ezt többször végig gondolta a fejébe, és amikor érezte ezt az erős indítatást, akkor ő nem tudott más tenni, mint hogy legyilkolta a családját, viszont miután ez az egész lezajlott, akkor még annyit elmondott az eseményről, hogy rögtön szembesülhetett azzal, hogy nem oldott meg semmit, mert azok a gondolatok, az a gyilkos erő, ami erre őt késztette, az nem szűnt meg benne, hanem még rosszabbá vált az egész. És hát ezzel a történettel pont erre szeretnék rávilágítani, hogy a háború az már zajlik. Tehát nem úgy, ahogyan eddig a történelem könyvekből olvashattuk, talán akár úgy is majd egyszer megtörténhet, de egyelőre ez így folyik. Tehát minden házba bemegy az ítélet, és mindenkinek a szíve lelepleződik ebben a családban. Ebben a családban ez történt, hogy váljon nyilvánvalóvá az egész közösség számára, hogy az az élet, amit kívántak tőlük, az nem éppen olyan élet, amit bárki is szeretne magának, hogyha ez a gyümölcse, hogy egyik napról a másikra ez történik. És hát nyilván itt jöttek a szakértők, akik arra a következtetésre jutottak ezzel az üggyel kapcsolatban, hogy hát a fiúnak biztos mentális zavarai voltak, vagy vannak, és hogy ez most a fiatalokat, tehát ez egy új jelenség, amely a fiatalokat nagyon, tehát hogy identitás zavarban szenvednek, ami egyrészt igaz is, de viszont ez mentális zavarokat okoz nekik, és mivel hogy nem találják a helyüket a világba, tehát ezért folyamodnak ilyen extrém megoldásokhoz, hogy felhívják magukra a figyelmeket, a figyelmet, stb. De egyszerűen más magyarázatot, más választ nem tudnak erre adni, hogy mi okozta a fiúban, hogy ezt a késztetést, hisz mindene megvolt. Párhuzamosan történt egy másik gyilkosság is, itt szintén egy fiatal fiúról beszélünk, akinek most nem fogom elmondani ennyire részletesen az életét. Ő egy sikerre vágyó rapper fiú volt, akinek nem jött össze, hogy ő is egy csillag legyen a sok közül, tehát nem volt annyira sikeres, ha bár eléggé tehetséges volt, és több talent show-ba is jelentkezett, de mindig azt kapta, hogy még hiányzik valami, még fejlődnie kell. Ezért kiment Amerikába, meg Angliába is, és a szülők elmondása szerint, amikor hazajött ebből a tanulmányi útból, egy teljesen más fiú jött haza, mint hogyha az ő fiúk már elveszett volna. És ez abban nyilvánult meg, hogy elkezdett kábítószerezni, és akkor egy teljesen másik énje, tehát a fenevad jött ki belőle. És hát ő is elkövetett egy gyilkosságot 2 hónapja, ő pedig úgy csinálta, hogy bemarihuánázott, és már nem akarta többé elaltatni benne magába azt a késztetést, hogy ő gyilkolni akar, hogy valahogy megszabaduljon ettől a, gyilkoló érzéstől, ami benne volt, mert ezek a fiatalok azt gondolják, ez is meg az előző is, hogyha megcsinálják azt, amit a szívükben, amire éreznek késztetést, akkor az ügy le van zárva, és többet az az érzés, az a hajlam nem fogja őket zavarni. Tehát ez a hajlam ugye zavarta ezt a fiút is, ennek a fiúnak is nem volt se éjjel, se nappala, és hát hogy ettől az érzéstől megszabaduljon, tehát ő is fogta magát 2 hónappal ezelőtt, éjszaka közepén, mondta, hogy tehát ez volt az ő motivációja is, hogy ettől az érzéstől megszabaduljon, és az első személlyel, akivel találkozott az úton, azt halálra szurkálta. Hát ez egy fiatal nő volt, aki éppen hajnali 1 órakor jutott eszébe, hogy kimenjen sétálni és bámulja a csillagokat, itt már megint ugye a csillagok, a természet imádás, meg hát aznap eszébe jutott, hogy az aznapi séta nem volt meg, és hát pont ő járt arra, és a fiú, amikor elkezdte szurkálni késsel ezt a lányt, akkor annyit mondott a lánynak, hogy sajnálom, hogy ezt kell tennem, de meg kell, hogy tegyem. Hát a lánynak az utolsó szó az volt, hogy hát de miért? És azután meghalt, még annyi ereje maradt, hogy fölhívta a mentőket, de mire a mentők kimentek a helyszínre, arra már elvérzett ez a lány. Tehát ilyen dolgok történnek a fiatalság körébe, de hát ez idősebb körébe is, hiszen már többször beszélhettem ezekről a dolgokról, de itt Olaszországban nem telik el olyan nap, hogy ne legyenek ilyen következményei ennek az biztonságnak, ennek a gyorsan legyőzött, látszólag legyőzött COVID identitásnak, mert a háború az zajlik, és most már az a természetünk, az az embergyilkos természetünk, ami bennünk van, és ami Isten segítsége nélkül nincs ahogy szembesüljünk vele, nincs ahogy, még ha tudomásunk is van róla, nincs ahogy legyőzzük, az most gyilkolni fog. Tehát az most a felszínre kerül, és a háború igenis zajlik, az ítélet igenis zajlik, és hát egyre közelebb van mindenkihez. Tehát a kérdés az, hogy akkor kihez fogunk fordulni, amikor már ilyen gondolatok fognak megjelenni a fejünkbe, a szívünkbe, hogy vagy gyilkolni akarunk, vagy pedig öngyilkosak akarunk lenni, akkor kihez, akkor térre tudunk-e borulni, vagy pedig az az érzés teljesen úrrá lesz rajtunk, és hát akkor annak a gyümölcsét ugye ismerhetjük. Úgyhogy itt Olaszországban az amerikai álomnak, úgy a sikernek, mind a sikertelenségnek ezek a gyümölcsei, sajnos. Amit még fontos itt elmondanom, így most jelez a lélek, hogy itt két normálisnak ismert emberről beszélünk. Tehát az a normális, tehát az a norma szerinti két fiatalról van szó, akik a jelenlegi emberi normáknak megfeleltek. Tehát nem tudtak az emberek rosszat mondani, se egyikről, se másikról, az addigi életükbe. Tehát ugye itt az énekesnek annyi volt, hogy elkezdett drogozni, de az sem volt olyan sűrű. És hát voltak még ugye normális pillanatai. De azok a jelzések, amikor droghatás alatt volt, akkor az is egyértelműen megmutatja, hogy a rendszer mennyire tehetetlen, hiszen a jelzésekre nem figyelt oda. Míg a másik esetben ugye abszolút egészséges, normális családnak tűnt, akit mindenki irigyelt. Tehát mind a két történet egyértelműen lebuktatja az amerikai álmot, hogyha az ember akár eléri, akár nem éri el, nem oda vezet, ahol bárki is szeretne menni. Igen, durva történet mind a kettő, mert eddig minden ilyen ehhez hasonló esetekre a rendszer felhasználta azt a kifogást, hogy mentális zavarosak az emberek. Most ezeknél az utóbbi eseteknél, amik az utóbbi hetekben zajlanak, erre nem tud mit mondani. Tehát egyszerűen tehetetlenek, tehát összeomlott a rendszer. De az, hogy összeomlott a rendszer, és nem működik, ezt is csak lélek által lehet meglátni. Mert ilyenkor jön az ember is egyet legyint, tehát az Istenben nem hívő ember egyet legyint, jaj, hát biztos, hogy betegek voltak, csak még nem találták meg ennek az elmebetegségnek valamelyik formáját. Vagy pedig még mások mondhatják, azt lázadhatnak, hogy de ilyenkor Isten hol volt, hogy ilyen dolgot megengedett. Hát inkább az a kérdés, hogy az ember hol van, hol tart most, hol tartunk most emberileg, milyen mélységekig torzult az elbukott emberi lélek, hogy még ilyet neked, tehát hogy még ebből is lehet hárítani Istenre, hogy Isten hol van, hogy ilyeneket megenged, hiszen ez a család milyen példáson ugye nevelt a gyerekeket, és még jó tanulók is voltak, és stb. Vagy hogy még a másik gyerek mennyit törekedett arra, hogy az álmait megvalósítsa. És ugye ilyenkor szokták sokan Istent hibáztatni. Hát nem ez a kérdés, hanem amikor. Mert ez akár én is lehettem volna az egyik közülük, hanem ilyenkor az a kérdés, hogy az ember hol van, hogy még csak azt sem hallhatja, hogy kihez kéne forduljon, kihez kéne kiáltson, hogy tényleg ilyen dolgok ne történjenek meg. Tehát ez a két eset egyértelműen rávilágít arra, így lélek által, hogy a rendszer összeomlott, és hogy a kereszténység az teljesen elbukott. Teljesen elbukott, mert hogyha a kereszténység bizonyságtevő volna, akkor az ilyen elveszett segítségre szoruló, tehát sürgősen segítségre szoruló, segélykiáltó fiataloknak lenne lehetőségük arra, hogy ne kelljen megéljenek, megtapasztaljanak egy ilyen brutális tragédiát. Tehát, hogy egyáltalán legyenek az elkövetőjük az ilyen brutális tragédiáknak.
Éppen a mai nap folyamán írattam ki a Facebookra azt, hogy a jó emberek nagyobb bajban vannak, mint a rosszak. Mert a legtöbb jó ember nem lélekből jó, hanem betanult módon, gépiesen. Ekképp sokan az emberi jóság nevében robotokká váltak, és agyi programok szerint megfelelési kényszerből cselekszik a jót. Tehát a mai ember meg van tanítva a jóságra. Az a jóság, amit mi jóságnak hiszünk, emberek, az betanult jóság, nem lélekből jövő jóság. És ezzel van a probléma, hogy az a jóság, amit az ember megtanul az ő agyába, az egy olyan jóság, aminek vesznie kell, egy olyan jóság, aminek le kell lepleződnie, aminek el kell tűnnie, mert Isten nem azt akarja, hogy úgy legyünk mi jók, mint valami robotok, mint valami gépek, hanem azt akarja, hogy az ő lelke által, az ő lelkén keresztül legyünk mi jók. Azonban ahhoz, hogy lélekből jön a jóság, fontos lenne ismerni a lelket. Tehát hogy legyen az emberekben lelki jóság, hogyha nem ismerik a lelket? Vagy ahogy Jézus mondja, fontos lenne újjászületni lélek által. És elmondja két nagyon fontos kijelentésben Jézus, hogy a lélek az, ami megelevenít, a test nem használ semmit. A beszédek, amelyeket én szólok néktek, lélek és élet. A beszédek, amelyeket én szólok néktek, lélek és élet. Tehát ahhoz, hogy az ember lélekben jó tudjon lenni, és ne testben, ne gépiesen, ne robotiasan, arra lenne szükség, hogy megismerje a lelket, amiről azt mondja Jézus, hogy az ő beszéde lélek és élet. Azt is mondja, hogy az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak. Drága embertársak, azért ad az Úristen ilyen kemény, figyelmeztető álmokat, figyelmeztetéseket, hogy felhívja a figyelmünket arra, hogy az emberek szisztematikus lebutítása és elgépiesítése történik a vallásokban. Az emberek megtanulják a jót az agyukban, és már nincsen szükség lelkiismeretre, nincsen szükség Istennel való élő kapcsolatra. És mivel, hogy az emberek megtagadták a lelket, Istennek a lelkét, és gépiesen, majdhogy nem biorobot módon cselekszik a jót, ezért Isten meg kell engedje az ilyen atrocitásokat, akár a szó legszorosabb értelmében is, hogy valaki bemenjen a templomba, egy ilyen őrült, aki ugye már lelkileg teljesen meghalt, halottá vált, bemenjen a templomba és lövöldözzön, vagy az iskolában, az egyetemeken, mint ahogy Szlovákiában történt. Ez meg kell történjen azért, hogy az Isten kimozdítson minket ebből a biorobot, zombi, lélektelen állapotból, ahol mi a jóságot az internetről, a Google-ből tanuljuk, és nem pedig a mindenható Istentől. Fontosnak tartom felolvasni azt a kiírást is, amit tegnap tettem közé, tegnap este, miszerint aki a nehézségben, a betegségben és a fájdalomban nem Istenhez fordul segítségért, hanem az emberi megoldásokat választja. Nagy valószínűséggel jó dolgában sem fog Istenhez fordulni. Emberek, ezt féltőn mondom, mert az Úristen megengedi az ilyen tragédiákat, ami családunkban is megengedte, és máshol is megengedi a fájdalmat, a betegséget. Épp azért, hogy legalább, hogyha a jó dolgunkban nem fordultunk hozzá, akkor hát, ha valamiképp keserűségünkben, fájdalmunkban hozzáfordulnánk, és tegnap adtam ezt az erőteljes kijelentést, hogy aki nehézségben, betegségben és fájdalomban nem Istenhez fordul segítségért, hanem az emberi hazug megoldásokat választja, a vallási, ipari megoldásokat, vagy pedig a tudományos, a Google szerinti megoldásokat választja, nagy valószínűséggel jó dolgában sem fog Istenhez fordulni. Ekképp tovább halad a lélek teljes eltorzulásának útján, míg meghal a teste. A léleknek pedig, mivel egész életében a testtel azonosult, el kell szenvednie a test rothadását. Ez a gyerna tüze, a kározat. Emberek, ez nem vicc. Féltőn mondom, amit mondok, aki nem hiszi, kérdezze a mindenható Istent. A léleknek, mivel egész életében a testtel azonosult, testi módon csinálta a jót is, agyból csinálta a jót, és nem lélekből. Tehát mivel egész életében testi volt a lélek, el kell szenvednie a test rothadását. Ez a gyerna tüze, a kározat. Ugyanis a lélek az nem hal meg. Emberek, a lélek halhatatlan, így is, úgy is. Maga a létezés tudat, az nem tud meghalni, az örök életű. A test halála után az ember belép az örökké valóságba, akkor megszűnik számára az idő. Ezért beszél Jézus örök szenvedésről, vagy pedig örök életről, örök örömről, örök életörömről. Azt mondja Jézus, hogy a fejsze pedig immár a fák gyökerére vettetett. Azért minden fa, amely jó gyümölcsöt nem terem, kivágattatik és tűzre vettetik. A fa ebben a példabeszédben nyilván az embereket jelképezi. Az a fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágattatik és tűzre vettetik a gyehenna tűzére emberek. A fa pedig hogy teremhetne jó gyümölcsöt? A fát nem lehet megtanítani arra, hogy jó gyümölcsöt teremjen. Hogyha a fa, az élő ember nem lélekből tett, tehát mi a jó gyümölcs? Az, hogy Isten lelke által, nem a magunk feje szerint csináljuk a jót, mint a multimilliárdosok Amerikában. Hogy miután ellopkodták a pénzeket, és megfosztották az embertársaikat, lehúzták az embertársaikat, elmennek is néhány árvaházat felhúznak, vagy néhány kórházat felépítenek. Ez az agyból történő jóság, ez a filantróp gondolkodás, humanista gondolkodás. De Isten minket nem erre hív, hanem arra, hogy lélek által, az Istennel való személyes kapcsolatból, a Krisztussal való személyes kapcsolatból cselekedjük a jót, és nem mint zombik, betanult módon. Ezért minden fa, amely jó gyümölcsöt nem terem, kivágattatik és tűzre vettetik, hogy Isten meg fogja engedni azt, hogy ilyen történjen a szó legszorosabb értelmében is, hogy valaki lövöldözön a templomban, ott az embereket biorobot üzemmódban, lélektelen üzemmódban tartják. Persze, hogy igen, teljesen biztos, mint hogy eddig megengedte, ezután is meg fogja engedni. Az Úr napja pedig úgy jön majd el, mondja Péter, mint éjjeli tolvaj, amikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak, és a föld és a rajta lévő dolgok is megégnek. Mivel hogy azért mindezek felbomlanak, milyeneknek kell lennetek néktek szent életben és kegyességben, akik várjátok és sóvárogjátok az Isten napjának eljövetelét, amelyért az egek tűzbe borulva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak. A másik helyen azt mondja Jézus úgy figyelmeztet, hogyha a te kezed vagy a te lábad megbotránkoztat téged, vágd le azokat, és vesd el magadtól, jobb néked az életre sántán vagy csonkán bemenned, hogy nem két kézzel vagy két lábbal vettetned az örök tűzre. Szeretném a figyelmet felhívni arra, hogy mi az egésznek az oka, a legeslegfontosabb ok. Az, drága emberek, modern szóval élve, közhellyel élve, az, hogy biorobotokká váltunk. Ilyen jó, ilyen kedves, mosolygó, meg ölelkező biorobotokká váltunk, de az Úristen a földet és az eget nem a biorobotoknak, a lélektelen zombiknak teremtette, hanem a gyermekeknek, akik gyermekké váltak ő előtte, és gyermeki bizalomban kívánnak élni a földön Isten kegyelme által, Isten lelke által, és nem agyból. Vigyázzatok, emberek, mert a biorobot, ha tudná, hogy biorobot, nem lenne biorobot. Érthető, amit mondok? Tehát én, amikor biorobot voltam, mert én is voltam biorobot, emberek, ezért én nem fentről beszélek, hanem úgy, mint nyomorult, akit a mindenható Isten megmentett. Én, amikor biorobot voltam, amikor a farkam irányított, amikor az agyam irányított, amikor az én emberi, betanult jóságom irányított, akkor én nem tudtam, hogy biorobot vagyok. Tehát ügyeljetek, mert a biorobot nem tudja, hogy biorobot. Te tudod-e, hogy mi vagy? Jézus azt mondja az ő barátainak, azok után, hogy tanította őket már több éve, hogy nem tudjátok, hogy milyen lélek lakozik bennetek. Te tudod-e, hogy milyen lélek lakozik benned? Vagy inkább megkérded a mindenható Istentől, amíg nem késő. Nagyon sok sorozatgyilkos, hát nem is sorozatgyilkos, hanem aki hirtelen így megbolondult be, megőrült, és ilyen dolgot követett el, hogy bement a templomba, és lövöldözött, nem tudta, hogy milyen lélek lakozik benne. A húgom azonban, ő tudta, hogy milyen lélek lakozik benne, mert Istennek a kegyelme már rajta volt, ezért ő azt csinálta, hogy megkötözte a saját kezeit, mert attól félt, hogy kárt tesz valakibe, hogy valami rosszat fog elkövetni, akár az ő édesanyjával szemben, akár velem szemben, akár kivel szemben. Tehát mivel az Istennek a lelke erősebb volt, mint a benne lakozó szellemiség, ő megkötözte a két kezét, ez is azt jelentette, hogy Isten vele van. Ennek a fiatal srácnak, aki a saját családját lemészárolta, nem kötözte meg, tehát Isten nem volt ugye ott, és nem kötözte meg a saját kezét, hanem lemészárolta az anyját, apját és a testvéreit. És akik bementek eddig is a templomba, és templomi lövöldözés, vagy iskolában, vagy egyetemen lövöldöztek, azoknak sem ugye a kezük nemet megkötözve, mert Isten megengedte, hogy bemenjenek és elvégezzék ezt, hogy nyilvánvalóvá váljon, hogyha a saját elgondolásainkat követjük, a halálba menjünk, ez a rendszer, ez össze fog omolni emberek, hazugságban élünk, képmutatásban élünk, a jóságunk is képmutatásból, robotias, gépies gondolkodásból származik, és nem lélekből. Mielőtt áttérnék egy másik témára, földrengések témájára, felolvasnék egy nagyon szép kiírást, amely Cseri Kálmántól származik, ő egy református lelkész volt. Lássátok, hogy régebb milyen lelkészek is voltak Magyarországon. Az a címe, hogy véget ért a nyár. Azt idézte Cseri Kálmán Jeremiás könyvéből, 8. fejezetből, a 20. bekezdésből, hogy elmúlt az aratás, véget ért a nyár, és mi nem szabadultunk meg. Az a nyár, amiről itt Jeremiás ír, a Krisztus előtti 587. év nyara volt. Ezt követően Nabukodonozor babiloni király hadai a földdel tették egyenlővé Júda városait, köztük Jeruzsálemet, tehát nem csak, és a templomot is, tehát nem csak a templomot, hanem az egész várost. Az előző fejezetben Isten részletesen elmondja, hogy miért, mi az oka annak, hogy Isten meg kell engedje azt, hogy a gyilkos bemenjen a templomba. Azért, mert loptok, gyilkoltok, paráználkodtok úgy lelkileg, mint testileg, hamisan esküsztök, hazudtok, képmutatók vagytok. Pogány környezetek hatására az ég királynőinek, a csíksomjói Szűz Máriának és egyéb báványoknak áldoztok, asztrológiát, jógát, reikit és más sötét babonaságot gyakoroltok. Mindezt leöntitek vallásos mázzal, és úgy véritek, minden rendben van. Változni senki sem akar. Már pirulni sem tudnak, mondja a mindenható Isten. Miért? Mert be vannak állítva, az agyuk be van állítva. Elhitték magukról, hogy jók. Pedig az egyetlen melegvés az őszinte bűnbánat lenne, és akkor Isten nem hajtaná végre a kilátásba helyezett ítéletet. De honnét bűnbánat, ha nem kérünk látást arra vonatkozóan, hogy mi van a szívünkben, hogy milyen bűnök vannak a szívünkben. Az a nyár még a kegyelmi idő meghosszabbítása volt, de hiába az emberek nem arra használták, amire Isten adta, így bekövetkezett az ítélet. Kérdés az, hogy komolyan vesszük-e, hogy minden bűnnek következménye van. Hisszük-e igazán, hogy minden megbánt és abba hagyott bűnre Isten bocsánatot ad? És arra használjuk-e a kegyelemből kapott időt, hogy megragadjuk az elkészített kegyelmet? Arra használjuk-e az alkalmakat, amire Isten adta? Így a nyár végén, tanév elején mindig feltűnik, milyen gyorsan megnőnek a gyerekek, amit nem adtunk meg nekik kiskorukban, talán soha nem lehet pótolni. S milyen hamar elmennek az öregjeink, s mi itt maradunk sok lelkiismeret furdalással a mulasztásaink miatt, és váratlanul távoznak sokan a derékhadból is. Egyszer pedig elmúlik nem csak ez a nyár, hanem az életünk is. Mit kell majd mondani? Sajnos nem szabadult meg, vagy pedig ezt. Idejében megragadta Isten szabadító kegyelmét, s most hazament hozzá a mennyei dicsőségbe. Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak, drága embertársak. Ismételten hangsúlyozom, hogy vigyázzatok, vigyázz Gyergyó, vigyázz Székelyföld, vigyázz Magyarország, vigyázz Felvidék, Kárpátalja, Délvidék, vigyázzatok magyarok, a vallások Isten tagadásban tartanak téged, titeket, az Isten tagadás pedig egyenlő az élet tagadásával, egyenlő a halállal, drága embertársak, ezért kell adjon az Úristen ilyen borzalmas képeket az ő gyermekeinek, hogy megmutassa, hogy mi történik a vallásokban. Zombivá avatás, teljes agykontroll. Isten és Jézus nevében fertelmesség, ami történik. És nagyon röviden reflektálnék ebben a felvételben már egyúttal egy másik kedves barátomnak hát mondanám azt, hogy látomás, de ez nem látomás volt, hanem hallomás. Ma reggel hallottam, majd hogy nem hangos szóval, hogy földrengés Ahamban. Na most, és 11-es fokozatú földrengés. Drága embertársak, én nem igazán értek a földrengésekhez, teljesen ilyen, hogy mondjam, felszínesen ismerem a témát, amit földrajzorán tanultam, hogy ugye vannak a földkerek lemezei, a tektonikus lemezek, azok mozognak, összeütköznek, és akkor történnek földrengések, amikor azok a hatalmas tömegek egymásba ütköznek, és olyankor katasztrófák történhetnek. Jézus Krisztus, akinek a nevét és szavait szégyeljük itt Székelyföldön és Magyarországon, figyelmeztet bennünket arra, hogy az utolsó időben lesznek földindulások mindenfelé. Mint tudjuk, hát emlékszem, hogy az év elején hát egy darabig számoltam és nézegettem Romániában. Az év első néhány napja, hát most az első két hétben talán, már nem emlékszem, hogy melyik az a periódus, amit megfigyelhettem. Több földrengés történt, kisebb földrengés történt, mint ahány nap eltelt. És Romániában is volt katasztrofális méretű földrengés. Mint tudjuk, Törökországban is történt egy nagyon brutális földrengés, amelyet egy másik kedves barátom előre látott. Isten 125 nappal azelőtt kijelentette, hogy 125 nap múlva rengetegen fognak meghalni. És ha hisztek, ha nem, órára pontosan történt a törökországi hajnali földrengés, aminek következtében végül körülbelül 50 ezeren távoztak az élők sorából. Ha valaki azt gondolja, hogy ilyen nem történhet akár Gyergyóban, Székelyföldön, Magyarországon, téved. Miért engedi meg a mindenható Isten? Azért, mint mondtam, ő nem akar zombikat tenyészteni a Földön, lélektelen biorobotokat tenyészteni a Földön, akik agyból cselekszik a jót, és nem pedig az ő szavából, nem lélek által, nem lelki ismeret szerint. Azt mondja Jézus a Máté evangéliumának a 24. fejezetében, a 7. bekezdéstől, mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen, és lesznek éhségek, és dökhalálok, lesznek covidok, járványok, és földindulások mindenfelé. Én megnéztem a Google-ben, hogy mi a helyzet a földrengéseknek a fokozataival, ezt nem is tudom, Richter, vagy nem tudom, milyen skálának mondják, hogy milyen fokozatú a földrengés. Hát az igazság az, hogy ilyen földrengés nem volt. Tehát körülbelül a tízes fokozatot sem érte el a legkeményebb földrengés, amely következtében több mint 200 ezer ember elhunyt, meghalt. Drága emberek, tehát mi lenne, hogyha valóságosan megtörténne az, amit a kedves utitársam, barátom látott, vagyis hallott ma reggel, hogy 11-es földrengés Ahamban. Nem tudom, mi az Aham, fogalmam sincs, ő megnézte, van egy ilyen bajorországi város. De hogyha megtörténik, akkor nyilvánvaló lesz, hogy tulajdonképpen Isten ezzel mit akart közölni velünk, és mire akar minket figyelmeztetni. Megnéztem a Wikipédiában, azt mondja, hogy hát a legerőteljesebb földrengés itt, amit láthatok, az 9,1-9,3 Kínában, egészen pontosan Indonéziában történt, 227.898 fős áldozattal. És az összes földrengés annál kisebb volt, tehát még a tízest sem érte el az indonéziai földrengés, és mennyien elvesztek. A törökországi földrengést azt én most nem tudom pontosan az hányas volt, nem is az a lényeg, az kisebb volt, és 50 ezeren haltak meg. Most képzeljük el, ha egy olyan metropoliszban, mint New York, ahol olyan hatalmas felhőkarcolók vannak, hogyha ott történik egy ilyen földrengés, hányan fognak meghalni, amikor New Yorknak a lakósága több mint 20 millió emberek, bele sem merek gondolni. Én azt mondom, hogy amíg nem késő, inkább térdeljünk le és fohászkodjunk az élő Istenhez. Hívjuk segítségül az Úr Jézus nevét, akinek minden hatalom megadatott az égen és a földön egyaránt, hogy kapjunk látást, hogy Isten vezessen minket, hogy elkerülhessük a veszedelmet, ugyanis a mindenható Isten ezekkel a kemény álomképekkel, látomásokkal és kijelentésekkel azért figyelmeztet minket, hogy akik ráfigyelnek, elkerülhessék a katasztrófát. Emlékezhettek, hogy a Covid-ban is a mindenható Isten figyelmeztette az embereket. Arra vonatkozóan, hogy az oltás méreg, mint tudjuk, nem az összes volt puskaporos, viszont most már a mainstream is beszél arról, hogy az oltások következtében történtek az elhalálozások. És amihez ugye hozzájárult a lélegeztetőgépen történő kezelés is. Drága emberek, a mindenható Isten nem azért figyelmeztet, hogy minket jesztegessen fölöslegesen, hanem azért, hogy addig, amíg nem késő, kiáltsunk hozzá, és ő minket elvezet minden igazságra. Szembesít a bennünk lévő közelgő katasztrófákról, a szívünkben lévő földrengésekre figyelmeztet, a szívünkben lévő vírusokra, bűnökre figyelmeztet, azokat megmutatja azért, hogy megszabadítson azoktól, hogy ne kelljen akár fizikailag is bekövetkezzen a földrengés, a katasztrófa, a tragédia a mi családunkban. Egyszerűen szó nélkül maradtam, legszívesebben megállás nélkül beszélnék és prédikálnék és üvöltöznék és kiáltoznék, hogy hát, ha még egy ember meghallja a figyelmeztetést és elkerülheti a veszedelmet. De drága embertársak, én senki helyett nem dönthetek, én senki helyett nem térdelhetek le. Én fohászkodtam a családomért, a földi családomért, a húgaimért, és igen, kaptak kegyelmet a mindenható Istentől. Egyikőjük sem halt meg. Mind a kettő egészséges, mind a kettő esélyt kapott arra, hogy megismerje az igazságot, az élő Isten szavát, és újjászülessen. Viszont helyettük nem dönthetek, hogyha ők nem hozzák meg a döntést, vagy nem hozták meg a döntést, akkor én nem tudom őket beimádkozni a mennyek országába, se a papbácsi a temetésen nem fogja tudni őket beimádkozni a mennyek országába. Amiről tudjuk, hogy nem hit kérdése, drága emberek, féltőn mondom, hogy a pokol létezése, a menny létezése nem hit kérdése. Tudományosan is bebizonyítottam azt, hogy létezik mind a kettő. Van egy olyan felvétel a kiáltószó.hu-n, hogy a termodinamika második törvénye bizonyítja a pokol és a menny létezését. Emberek, a lélek nem hal meg, csak átalakul. A létezés tudat az embernek nem az agyban van. Ez hazugság. A tudomány hazudja ezt, hogy az agyban van a létezés tudat, vagy pedig a mi lét tudatunk, ugye? Ez hazugság, drága emberek. A mi létezés tudatunk a lélekben van. Az agy nem arra van, hogy ott tároljuk a mi létezés tudatunkat. Az a lélekben van, és minden momentumban az emberek lelke formálódik. Tehát nem tud meghalni az embernek a lét tudata, hanem csak átalakul. Ördögivé válik, vagy pedig angyalivé válik. A pokol felé tart, vagy pedig a menny felé tart. Annak függvényében, hogy ő hogyan döntött, mert Isten senkire nem kényszeríti rá az ő kegyelmét. Aki amellett döntött, hogy továbbra is embereket hallgat, emberekre figyel, akár vallási vezetőkre, politikai, vagy pedig más, vagy tudományos szaktekintélyekre figyel, vagy celebekre figyel, az döntött a hazugság mellett, aki úgy határozott, hogy Istenhez fordul, és megismeri az ő szavát. Jézus Krisztus által, amit ő kijelentett, ő döntött az élet mellett, az igazság mellett, ő a mennyek országa felé tart. Teljes szívemből kívánom, hogy aki hallott ezt a felvételt, ne a pokol, ne az örök gyötrelem felé tartson, hanem a mennyek országa, az örök öröm felé tartson. Még mielőtt kikapcsolnám ezt a felvételt, itt éppen most küldte át egy barátom azt, amit rólam álmodott, Máté, és úgy érzem, hogy felolvashatom ezt nektek is. Gyönyörűséges álom, gyönyörűséges képek a mindenható Istentől. Azt írja, hogy szia Attila, jó atyánk adott egy rövid álmot ma rólad, amit éreztem, hogy megosztanék veled. Pontosabban meg kéne osszak veled. Az okos telefonodon élő emlékek voltak, amiket meg lehetett nézni, mint képeket, de többek voltak annál, mintha igék lettek volna, de közben egy egész életérzés, videó is társult hozzájuk. Olyan formában voltak meg, mint valami négyzetkártyák, akár bélyegek. A telefonodat többé nem használtad, vagy legalábbis nem olyan formában, mint azelőtt. Ezért a képeket le kellett menteni valahova. Ezért elküldted nekem. A telefonot ezután végleg kikapcsolt. Többé nem lehetett elérni ezeket a képeket. Fekete lett. Valamiért az egyetlen opció ezek megőrzésére az volt, ha nekem átküldött. De neked nem is kellettek már. A hangulatra, a beszélgetésünknek nagyon jó volt a hangulata, mély igazság volt bennük, és körüljárt Isten szent lelke. Valóságosabb volt, mint az érzéki valóság. És így szeretetben kapcsolódtunk, melegség járt át mindkettőnket. Ledőlt minden fal, minden kényszer. Tényleg Isten gyermekeként voltunk egymással. Összességében, amit megérthettem, az az volt, hogy újra fogalmazódik az életet. Még jobb lesz, mint az eddigi, bár az eddigi is gyümölcsöző volt. Annak gyümölcseit átdobtat a netten, amit élő igeként hozzáférhetők voltak számomra. A lelked bölcs és mélyen igazságos volt, meleg, szeretettel átjárva. De a képek szerintem neked többet mondanak, én csak a lelki találkozást és interakciót kellett elmondjam neked. Az Úristen áldjon meg téged, és szenteljen meg az ő lelkének igazságával. Téged is, kedves Máté, és minden kedves hallgatót. A tegnap utolsó felvételben elmondhattam azt az érzést, amit megkaptam a mindenható atyától, miszerint mostanában úgy vagyok, hogy nem tudom, mit beszélek, nem tudom, mit fogok mondani. Az Úristen nem engedi, hogy az agyamban, az elmémben tároljam azt, amit mondani akarok. Ezért, amikor elkezdek beszélni, akár élőben, vagy emberekkel is, tehát élőadásban az interneten, vagy pedig személyesen is az emberekkel, akkor én azt előre nem gondolom meg, hanem engedem, hogy Isten lelke szóljon én általam. Pontosan úgy, ahogy Jézus mondta, hogy amikor törvényszékre visznek titeket, vagy a bíró elé visznek titeket, akkor ne gondolkodjatok azon, hogy mit fogtok mondani, mert úgysem ti fogtok szólni, hanem az atyátok szent lelke fog szólni ti általatok. És a másik felvételben, ami szintén mostanában készült az elmúlt napokban, hogy Istenről, vagy Istenből, abban elmondhattam, hogy az Úristen figyelmeztet minket, hogy sokan vannak, akik Istenhez fordultak, Istenről beszélnek, de kevesen vannak, akik Istenben vannak. És drága embertársak, én Istenfélelemmel mondom azt, hogy fogalmam sincs, hogy én mennyire vagyok Istenben. Ő a tudója annak, hogy én mennyire vagyok online az ő lelkében. Viszont az biztos, hogy teljes szívemből vágyom arra, hogy én is Istenből szóljak, és ne Istenről pletykáljak, mint ahogy történik nagyon sok vallásban. És kívánom teljes szívemből, hogy ezt adja meg mindannyiunknak, nem csak nekem, hanem nektek is. Hogy ne a múlt képeiből szóljunk, ne előre megírt képekből szóljunk, hanem Istenből, az ő lelkéből szóljunk, mint ahogy tette Pál apostol, mint ahogy tette Jézus Krisztus, mert úgy igazából ebben van a lélek, ebben van az élet, és így vagyunk szabadok, így válunk teljesen szabaddá, mert hogyha mi agyból szólunk, akkor úgymond valamelyest a sátának a kezeiben vagyunk, az ördög kezeiben vagyunk. Viszont, hogyha lélek által szólunk, lélekből szólunk, az élő Isten jelenlétéből szólunk, akkor igazán szabadok vagyunk, igazán Isten gyermekei vagyunk. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!